A Covid elment, és látszólag nincs veszély. Ezért szükség sincs már az élő Isten szavára, oltalmára. Drága emberek, sokan azok közül is, akik a Covid alatt hálával fogadták az élet beszédét, visszamentek a nagyon fontosnak vélt földi teendőikhez. Megfeledkezve a lelkükről, újból a testük jólétéért és kényelméért élnek, mint lélektelen robotok. Tanácsadójuk újból a szerintem Isten, az úgy érzem Isten, és az úgy gondolom Isten. Ezért sokakra hirtelen fog jönni a vesztelem. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen vesztelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Drága emberek, egyszerűen fájdalmas látni, hogy olyan személyek, akik a Covid-ban még alázattal, szerényen tudtak fohászkodni az élő Istenhez, és vágytak az ő szavának az ismeretére, még ők is visszamentek, szinte sértésnek veszik, hogyha valamit hallanak Isten felől. A kérdés az, hogy ha azokkal, akik zöldellők voltak most még néhány éve, Isten megoltalmazta őket, megóvta őket, a Covid időszakban is nem lett semmi súlyosabb, komolyabb problémájuk. Még a zöldellők is, hogyha visszamennek a sivatagba, a pusztába, hogy kiszáradjanak, és sértésnek veszik az élő Isten szavát, akkor mi következik, mi kell következzen erre a földre? Mi kell következzen erre a nemzetre? Sajnos a képek, amiket láthattam éjszaka, azok nem túl biztatóak. Ugyanis azt láthattam, hogy egy ilyen kaszárnya udvarán vagyok, ahol készülődés történik, egészen pontosan sorakozó történik, és indulnak az emberek a frontra, a háborúba. Én mint szemlélő voltam ott, és a kép az olyan volt, mintha valamikor, hát régebb történt volna, tégfel a második világháborúban. De tudjuk jól, hogy nincs új a nap alatt. Az van most is, ami eddig volt. Ez nincs az lesz, ami most van, ami eddig korábban volt. Nincs új a nap alatt. Tehát könnyen megtörténhet, hogy az, amit én láttam, ami valamikor volt a kaszárnyák udvarán, amikor a katonák sorakoztak és indultak a frontra, az most is éppen úgy megtörténhet. Lélekben voltam, Isten körbevitt a kaszárnyában is szemléltem a kaszárny udvarát. Szobrokat láttam, ilyen nagy kő szobrokat, feltetőleg elhunyt hősök szobrai lehettek azok, és egyszer csak kezdtek gyülekezni az emberek az udvaron, és sorakoztak. Az egészben durva az volt, hogy különböző osztagok voltak, viszont voltak olyan osztagok, olyan csoportok is, amelyeknek nem volt fegyverük. Tehát indultak a háborúba, de nem volt fegyver a kezükben. És tudtam, hogy azok az emberek gyakorlatilag golyófogónak lesznek kivéve a frontra. Tehát esélyük sincs arra, hogy túléljék. Kimennek golyót fogni a frontra. Valamit mondtam is egyik osztagvezetőnek, aztán a következő államkép már arról szólt, hogy mentek ki a katonák a kaszárnya udvaráról, és ahogy elhagyták a kaszárny udvarát, a kapu és a kiárati, tehát volt egy ilyen előtérszerűség. Két kapu volt, egy külső és egy belső. És azt láthattam, hogy én középen maradtam. Középen maradtam, mint aki meggondolja magát, hogy nem megy ki a frontra. Viszont már nem mehettem vissza a kaszárny udvarába. Hanem az történt, hogy a külső kapu egy ilyen kőfalszerűség volt, egy ilyen kőkapu. Elkezdett jönni befele. És a cél az volt, hogy aki középen maradt, azokat megölje. Aki középen maradt, azokat megölje. Úgy gondolom, hogy eléggé beszédes álomképek ezek, és persze nyilván ezt vonatkoztathatjuk a lelkiekre. Mi szerint háború az van, mint ahogy egy korábbi videóban is elmondtam, meg korábbi élőadásban is elmondhattam. Háború az amúgy is már van, a harmadik világháború. Az nem ezután fog kitörni, hanem az már ki van törve, az már jó néhány éve zajlik. És egy nagyon alatomos háborúról beszélünk, a legalatomosabb háborúról beszélünk, Mert az történik, amit Jézus mond. Ő azt mondja, hogy ne attól féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljetek, ami a testtel együtt a lelket is elpusztíthatja a gyehenna tüzében. És ez most történik ebben a háborúban, drága embertársak. Az emberek lelkei tömegessével vannak elpusztítva, eltorzítva. Úgy igazából nincsnek teljesen elpusztítva, mert az ítélet Isten kezében van. Aki elpusztítja az embernek a lelkét a gyehenna tüzében, az maga mindenható Isten. Persze a mi bűneink következtében történik mindez, de ő az ítélő. Ő az, aki a lelket a gyehenna tüzébe küldi. És ez a háború már régóta zajlik, és erről beszéltem a bevezetőben, hogy olyan személyek is, akik régebb, még néhány éve ragaszkodtak az Isten szavához, most már ők is sértésnek veszik. A baráti körömben is vannak ilyen személyek, akik teljesen visszalangyosodtak az Európai Uniós hétköznapokba, vissza a test kényelmébe, vissza a pénzét való fölösleges robotolásba. Noha nem azt mondom, hogy hagyják abba, senkinek nem mondtam abba, hogy hagyja abba a munkát, hanem azt, hogy helyezzenek mindent Isten kezébe. Ő mindenki számára beállítja, hogy mennyit kell dolgozzon. De azt láthatom, hogy sokan, akik kaptak kegyelmet Istentől, kaptak igét, ígéretet az életre, Istentől kaptak vigasztalást, kaptak bátorítást, kaptak oltalmat a Covid időszak alatt. Ők is visszamentek a világba, és elhagyták az élő Isten szavát. Most már nincsen szükség arra. Nincsen szükség sem Bibliára, nincsen szükség sem bizonságtevőkre. A kiáltószóra sincsen nyilván szükség most már, mert visszajött az életükbe a szerintem Isten, úgy érzem Isten, és úgy gondolom Isten. Ez a három istenség az ő tanácsadójuk, és tőle kapnak tanácsokat a hétköznapokban. Már nincsen szükség arra az Istenre, aki oltalmazta őket a Covid időszak alatt. A bizonságtételt nemhogy elhagyták volna, hanem sokan el sem kezdték. Sokan noha megkapták Istentől a kegyelmet, egyszerűen nem méltatták az élő Isten szavát arra, hogy azt megosszák embertársaikkal, arról beszéljenek, hanem inkább belefolytak a semmitmondó csevegésekbe, beszédekbe, locsogásokba, pletykákba, világi emberekkel időznek, töltenek időt, és nem keresik az alkalmat, hogy növekedjenek a hitben, hogy felkészüljenek arra, amit senki nem kerülhet el. Ugyanis mi figyelmeztettük embertársainkat, és most is figyelmeztetem ebben a videóban is, hogy a látszat ellenére nincsen biztonság, emberek. A látszat ellenére nincsen minden rendben. Most úgy tűnik, hogy rendben van minden, mert van pénzed, van, amit megszámolj, és jó meleg nyár van, és lehet gondolkodni azon, hogy kit látogassunk meg, hol süssünk flekkent, vagy kolbászt, vagy bármit, hol szórakozzunk, hol mulassunk, hol vakációzunk, hol vakuljunk be még jobban. Emberek, ez a látszat. Figyelmeztetve voltunk, én is nyilván, a bizonságtevők is, és általuk a magyarság is. Figyelmeztetve volt, hogy ez, ami mostan biztonságnak tűnik, az valójában nem biztonság, nem egy látszat biztonság, amire azt mondja Pál apostol, hogy amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen vesztelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem melekednek. Ebben az állapotban vagyunk mostan, és bevallom nektek őszintén, hogy én is meg vagyok kísértve, nem is kísértve annyira, mint inkább meg vagyok szomorodva, mert látom azt, nem tudok bevakulni, én is próbáltam bevakulni, de nem ment, emberek. Próbáltam elbújni a bárkába, a cethagyomrába, de nem ment, hála Istennek. És látom, hogy milyen az emberiségre, hogy miért jön. Tehát, hogyha nem kapnék álmokat Istentől, nem kapnék figyelmeztetés Istentől, akkor is kéne lássam, emberek. Istennek a gyermekei akkor is kéne lássák, hogy mi következik, hogyha nem kapnának Istentől egyértelmű képeket, mint amilyet én is kapok. Kéne lássák, mert teljesen egyértelmű, hogy az emberiség annyira be van vakítva, hogy majdhogy nem megszűnt az élet értelme a Földön. Tehát annyira be vagyunk vakítva, annyira el vagyunk szakítva Istennek a lelkétől, hogy muszáj valami történjen, mert különben megtörténik a teljes ellélektelenedés, és sokan elvesznének, tehát muszáj, hogy valami felkavarja az állóvizet. Egy újabb járvány, egy újabb háború, teljesen mindegy, hogy igazából teljesen biztos, hogy valami történni fog, és ez így nem maradhat, mert másképp egyetlen lélek sem menekülne meg. Tehát, hogyha nem kapnék Istentől figyelmeztetéseket, nem kapnék ilyen álmokat, amit kaptam az éjszaka is, akkor is kéne a házszetükről kiáltsam, hangosan kiáltsam, hogy emberek, ügyeljetek, mert nagyon közel van a veszély, és sokan el fognak veszni, és nem csak sok test, hanem sok lélek is el fog veszni, menthetetlenül, ráadásul, menthetetlenül, mert sokan, akik kegyelmet kaptak Istentől a Covid időszak alatt, még ők is megtagadták őt. Persze nem mondta senki, egyetlen barátom, egyetlen ismerősöm sem mondta azt, hogy megtagadta Istent, így senki nem beszél, hanem egyszerűen a cselekedeteivel, pontosan, hogy Jézus elmondja, mindenki visszament az ő vállalkozásába, az ő földjeire, az ő fontos hétköznapi problémáiba, azokkal van elfoglalva. Egyesek keresztelnek, mások házasodnak, és mindenki megmagyarázza magának, hogy milyen fontos dolgai vannak, ami miatt egyszerűen képtelen a lélek dolgaira figyelni. Tehát szó szerint az emberek megfeledkeztek a lelkükről, és valaminek történnie kell, hogy eszükbe juttassa az, hogy nekik nemhogy lelkük van, hanem testük van, ők lelkek. És hogyha ezt így folytatják tovább ebben a jóléti társadalomban, ebben a gazdag Európában, ezen a gazdag Székelyföldön, akkor a lelkünk kárba fog veszni. A lelkünk annyira el fog torzulni, hogy átlépi a menthetetlenség küszöbét. Egyszerűen csodálkozok azon, hogy az Úristen adja még a türelmet, adja még a kegyelmet, hogy erről beszéljek, mert így nekem test szerint már nem igazán lenne türelmem erre, hogy erről beszéljek, hisz sokat beszéltem már mostanig is, és eléggé lesújtó látni azt, hogy egyszerűen jóformán nincs, aki csatlakozzon, nincs, aki beszéljen, nincs, aki bizonságot tegyen, nincs, aki beszéljen Isten dolgairól, arról, hogy veszélyben van a magyar lélek, veszélyben van a Székelynek a lelke, el van torzulva, és lassan átlépi a menthetetlenség küszöbét, nincs, aki bizonságot tegyen. Lesújtó érzés, emberek, de az igazság az, hogy majdhogy nem kicsit kényszerből is beszélek, mivel hogy tudom, hogy nincs nekem más választásom, emberek. Mert az alternatíva, a másik lehetőség, amit én is csinálhatnék, azt látom a barátaimon, látom a családtagjaimon, ismerőseimen, az maga a biorobottá válás, emberek. A teljes lélektelenné válás, a lélektelen fogyasztóvá válás, a zombivá válás, ez az alternatíva, emberek. Ez az én alternatívám. Tehát a bizonságtevőnek ez a másik lehetősége, ez a B-terv, az, hogy zombivá válsz, lélektelen zombivá válsz. Hogyha elhallgatod azt, amit kaptál Istentől, amit ő tett veled, akkor ez a másik lehetőség, hogy biorobottá válsz, lélektelenül dolgozol, mint állat, és nem veszed észre, hogy kihűlt már belül minden. Ez a másik lehetőség. Nekem is nyilván több szakmám is lenne, tehát több mindenhez értek. Akármelyik munkába visszamehetnék, robotolhatnék, pénzt gyűjtenék. Gondolom, hogyha erőst akarnám, akkor visszajönnek a testi vágyam is, a szexuális vágyaim is, és már ugye bejönne, mint opció a megnősülés, de ugyanakkor azzal párhuzamosan benne az is, hogy egy nő azért nem elég. Tehát mit kezdek egy nővel, tehát azért csak többre van szükség az, hogy az ember is érezzen valamit, érezze jól magát, hogy ebben a modern világban. Ez az alternatívám, emberek, nekem is, ez a B-terv. Ez a bizonságtevő B-terve, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez számára kedves és kellemes, hogy örömmel menne vissza a robotba, a hiába valóságba, a lélektelen robotolásba, a gyűjtögetésbe, a harácsolásba, a vásárlásokba, hát nincs, amit mondjak. Elmondom azt, hogy az Úristen számodra is felkínálta a lehetőséget, hogy ébredjél fel, keljél fel a lelki halálból, támadjál fel, ismerd meg a teremtődet, tudd meg, hogy te lélek vagy, és ismerd meg Istennek a birodalmát, az ő országát, a mennyek országát, amely örök, és amely nem függ attól, hogy mennyi pénzed van, meg mennyit robotoltál, és mennyire fáj derekad. Tehát ezeket az államképeket kaptam, nyilván ezt lehet érteni lelki értelemben, mint ahogy mondtam, hogy folyik a háború, és igen, nagyon sokan ebbe a háborúba puska nélkül mennek, fegyver nélkül mennek, mert hisz megkapták Istentől a megmenekülést, tehát Covid-ban sem pusztultak el, és utána is köszönjük szépen jól vannak. Egyesek csodákat is kaptak Istentől, jeleket is kaptak Istentől, és mivel, hogy Isten szólt hozzuk, azt ők úgy vették, hogy már minden oké, megmenekültek. De közben az átalakulás nem történt meg. Amiről beszél Pál apostol, a fegyverzet, azt nagyon kevesen vették magukhoz. Ezért úgy mentek vissza a háborúba, a világba, hogy fegyvertelenül. Úgy mentek vissza a régi társaságokba, vissza a családi összejövetelekbe, rendezvényekre, világi emberek közé úgy mentek vissza, hogy fegyvertelenül, és ők voltak azok, akik megtértek. Megtértek a világi emberekhez. Megtértek a földhöz ragadt emberekhez, a testben ragadt emberekhez. Azokhoz az emberekhez tértek meg, akik nem érzik semmi igényét annak, hogy a lélekről beszélnek, Isten szaváról beszélnek. Tehát sokan, akiket Isten megmentett, azok már újból megtértek. Másodszor is megtértek. Megtértek a világhoz, megtértek a pénzhez, megtértek a kényelemhez, a földi jóléthez. Most pedig megpróbálom elmondani a másik tanítást, amit kaptam. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, mert ez teljesen lelki dolgok voltak, ezek lelki tartalmak, amiket nagyon nehéz emberi szavakba kimondani, elmondani, és hát az Úr kegyelmes hozzám, akkor elmondom valamelyest, hogy miről is szól az a tanítás, amit egész éjjel kaptam. Közben még felhívnám a figyelmet arra, hogy az, ami volt a Covid-ban, az Istentől volt. Hiába mondjuk azt, hogy hát a macsaktudósok, meg a kínaiak, meg a vakcinagyártók nem emberek. Ez Istentől volt elrendelve. Tehát muszáj megértenünk, igen, noha Isten használt olyan embereket, mint Júdás. Hitvány, semmire kellő embereket, lélektelen embereket használt az ítélet végrehajtására. Ez Istentől volt. A Covid Istentől volt, emberek. Ami jönni fog erre a világra, az is Istentől van. Le van írva a Jelenések könyvében. Amikor azt mondja a szózat, ugye, hogy old el azokat az angyalokat, amelyek meg vannak kötve a négy folyónál, a pusztítás angyalait. Emberek, az ítélet Isten kezében van, nem az emberek kezében. Az, hogy atombombát robbantottak Japánban, Japán fölött, meg nem tudom én hol, ez is Isten kezében volt. Az ítélet, emberek, mindig Isten kezében van. Hogyha azt mondjuk, hogy a japánok vagy az amerikaiak a hibások, akkor ezzel azt hazudjuk magunknak, hogy a megoldás a mi kezünkben van. Meg kell állítani az amerikaiakat, nem emberek. Tehát az ítélet Isten kezében van. Az, hogyha atom fog robbanni, akár Amerika, akár Japán, vagy bárhol, Japánban, vagy bárhol, emberek, ez mind Isten kezében van. A Covid is Isten kezében volt. Isten megengedte, hogy némelyek elpusztuljanak, némelyek akár fiatalon elpusztuljanak, hogy az emberek lássák meg az, hogy az ítélet az van, és az ítélet az el fog jönni mindenkire. Azok számára, akik megtagadták a lelket, megtagadták a saját lelküket is, megtagadták az élő Isten lelkét, az ő szavát, ők ítélet alatt vannak. Többször mondtam azt, hogy az Úristen nem akar zombikat tenyészteni a földön. Biorobotokat Isten nem akar tenyészteni a földön. Ennek semmi értelme nincsen. Az Úristen a földet, nem csak a földet, hanem az eget is, az élők számára teremtette. A gyermekek számára, nem a harácsoló emberek számára, nem a zombik, a lélektelen zombik számára. Ezért az ítéletet ő fogja végrehajtani, és nyilván emberek által. Olyan emberek által, mint Hitler, mint Mussolini, mint Stalin, meg azok az emberek, akik az atombombát elrobbantották Hiroshima és Nagasaki fölött. Tehát az ítélet az be fog következni, emberek, és az ítélet Isten kezében van. A tűz az el fog jönni, mert ami ucsú, ami száraz, annak égnie kell, emberek. Ami élettelen és nem hoz gyümölcsöt, annak égnie kell. Ez a teremtés rendje. Hogyha valaki él és gyümölcsöt terem, az élni fog örökön örökké. Ez az élő Istennek az ígérete, ez az ő terve. Akik szeretik az életet, nem azt a parázna, disznó és kutya életet, amit élünk itt a Földön, hanem azt az életet, amit Isten elképzelt és elrendelt. Akik vágynak arra, hogy megismerjék az ő szavát, azok nyilván megtartatnak, mert Istennek úgy kedves, hogy a gyermekek éljenek, az ő gyermekei éljenek. De hogyan nevezhetné valaki magát gyermeknek itt Székelyföldön, Gyergyószent Miklóson, Csíkszeredában? Hogyan nevezhetné bárki is magát Isten gyermekének, aki noha hallotta, hogy Isten beszélt, az emberekhez is beszél? Egyszerűen nem kíváncsi az ő szavára. Egész nap robotol, mint egy idióta biorobot, mint egy zombi, mint egy állat, és egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt, hogy ő lélek, hogy ő a lelkiekért kéne éljen, ő kéne lelkesedjen. Tehát senki nem mondhatja magát Isten gyermekének, aki figyelmen kívül hagyja az ő szavát, aki szégyelli az ő szavát, aki szégyelli Jézus Krisztus nevét és az ő tanítását itt Székelyföldön. Senki ne áltassa magát azzal, hogy azt mondhatja, hogy ő keresztény, vagy hogy ő Isten gyermeke, aki szégyelli az Úr Jézus nevét és az ő tanítását a keresztény Székelyföldön. A másik álom az nagyon hosszú álom tanítás volt is a különböző képekben, de így már nem tudom a képeket áthozni, csak a lelket valamennyire. Azt mutatta az Úristen, hogy nyilván minden égni fog, ami nem terem gyümölcsöt, ami ki van száradva, ami a lélektelenséget választja, a zombi életet választja, minden égni fog, mindennek égnie kell. Ahogy Jézus mondja, hogy vágjátok ki azt a fát, amelyik nem terem gyümölcsöt, és vessétek tűzre, a konkolynak szintén égnie kell. Az, amelyik csak élősködő, amelyik csak eszik, iszik és szarik, tehát másra egyszerűen nem alkalmas, annak égnie kell emberek. Ez Istennek az ítélete. Tudom, hogy kemény szavak, de ez az igazság, ez a szent igazság, hogy a konkolynak, amely nem terem gyümölcsöt, és Isten próbálta meggyógyítani, ahogy mondja Jeremiás által, hogy próbáltuk meggyógyítani Babilont, de nem akart meggyógyulni. Próbáltuk a fát beoltani és meggyógyítani, hogy teremjen gyümölcsöt, de nem akar gyümölcsöt teremni. Itt Székelyföldön is jóformán senki nem akar bizonságtevő lenni. Templomba elmennek húsvétkor, hogy jobban essen a húsvéti sonka, de ennyi. Tehát gyülekezetek meg templomok vannak, de a hétköznapokban nincsenek bizonságtevők emberek. Itt Székelyföldön nincsenek bizonságtevők a hétköznapokban. Isten könyörüljön rajtunk nyomorú utakon. Ébredjünk fel, amíg nem késő, és vágyakozzunk arra, hogy váljunk bizonságtevőkké, hogy elszakadjunk valamiképptől a biorobot üzemmódtól. A másik álomkép az, abban Isten valamelyest nekem a megváltás mutatta meg, hogy Jézus, mit jelent az, hogy Jézus magára vette a világ bűneit. És így vizuálisan láttam azt, hogy ő a mi gonoszságunkat, a mi bűneinket magára veszi. Tehát értsük már meg, drága emberek, hogy úgy igazából nem csak a halott matériának kell égnie, mint a fának például, vagy a halott dolgoknak úgy általában, hanem mindennek, tehát ezek tulajdonságok az emberekben, állatok úgymond, állóképek, tisztátalanságok az emberekben, mindennek égnie kell. Ezt kell valahogy felfogjuk, hogy most próbál meg elképzelni, hogy van egy ember előtted, és az az ember különböző tulajdonságokkal van felruházva, mint ahogy a legtöbb ember. Tehát nem csak külsőleg, hogy mit tudom én, farmer van rajta, meg fehéring, hanem belsőleg is az ember, mint lélek, különböző tulajdonságokkal van felruházva. És ezek a tulajdonságok azok némelyike jó és némelyik rossz, tehát némelyik élő, életbarát tulajdonság, viszont minden emberben vannak olyan tulajdonságok, amelyek életellenes tulajdonságok, ezeket úgy hívja a Biblia, hogy bűn, életellenesség. Beszéltem arról is nem is olyan rég, egy pár napja, hogy a Noé bárkájában, hát mondjuk azt, hogy Noé bárkáim, mert ilyen értelemben több bárka van, több közösség van, vagy én is egy bárka vagyok, ugye, és mindenki egy bárka külön-külön. Tehát Noé bárkájában az állatok, azok tulajdonságok, mint például a galamb, ugye a szelítség, meg a szabadság, vagy a varjú, ugye az egy tisztátalan állat, ami akár megeszi a dögöt is, vagy a tigris tisztelen állat, mert fene volt, tehát ragadozó, gyilkológép, a disznó tisztelen állat, mert megeszik mindent, ezik a spirituális tanítók asztaláról, a szellemi oktatók asztaláról, a vallások asztaláról, de a Krisztus asztaláról is akarna enni. Ilyen a disznó, tehát tisztelen állat az is. A kutya olyan, hogy összefekszik mindennel, minden szukával összefekszik. Tehát ezek ugye mind ilyen tisztátalan tulajdonságok. És így minden bárka, minden egyes emberben vannak tiszta tulajdonságok, mint például mindenkiben megvan valamelyest a segítőkészség, megvan valamilyen mértékben a szeretet, a szolgálatkészség, ami jó. Megvan a gyermetegség valamilyen mértékben mindenkiben. Tehát mindenkiben vannak tiszta állatok is. Mindenkiben van egy kevés szerítség éppenséggel, vagy egy kicsike alázat. De ugyanakkor mindenkiben vannak tisztátalan jellemek is. És azt mondotta az Úr az éjszaka, hogy mindennek, ami bennünk van, ami a lelkünkben van, ami a bárkánkban van, minden tisztátalan állatnak, avagy minden tisztátalan tulajdonságnak égnie kell. Tehát itt fel lehet sorolni mindent, ami a Bibliában le van írva, meg van mutatva, és ugye tudjuk, hogy a Jelenések könyvében Jézus elmondja, hogy a gyávák is égni fognak. És ez van, emberek, tehát a gyávák égni fognak. Egyértelműen kijelenti a mindenható Isten. A gyávák, a hazugok, a tolvajok, a paráznák égni fognak. Oldhatatlan tűzzel. Tehát mint tulajdonság a gyávaság is, egy tisztátalanság, ami nagyon sok emberben, nagyon sok bizonságtevőben ott van. Ott van bennem is valamilyen mértékben, és fohászkodom a mindenható Istenhez, hogy elvegye azt tőlem, és annak a helyét betöltse bátorsággal, életörömmel és lelkesedéssel, hogy tudjak én bizonságot tenni minden körülmények között az életről, az élő Isten szaváról. Azt mondja a Jelenések könyvének a 21. részében, hogy nagyon kemény kijelentések. Azt mondja, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. A probléma, amiről beszéltem ebben a videóban, ami maga után vonja az, hogy a háború az meg fog történni, a háború fizikailag is meg kell történjen, az az, hogy az emberek már nem szomjaznak. Tehát elfelejtették a szomjúságot, a székelyek, és nagyon sok bizonságtevő is elfelejtette a szomjúságot. Már nem szomjazzák az élet szavát. És hiába mondja Jézus, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Ingyen sem kell. Gyergyószent Miklóson, Csíkszeredában, Szent Györgyön, Kovásznán már ingyen sem kell az igazság, hisz annyira elfoglaltak vagyunk, és annyi finom italunk van nekünk a hétköznapokban, a világi barátok társaságában, a világi dolgok közepette olyan sok ingyenség van, hogy már nem kell. Nekünk az igazság, a Krisztus beszéde már ingyen sem kell. Köszönjük szépen, Jézus Krisztus, már ingyen sem kell a te beszédet, az életvizének a forrása. Emberek, szomorúan mondom, a lelkemet és a szívemet csavargatja a lélek. Valósággal szomorú vagyok, hogy ilyen kell mondjak, így kell beszéljek ebben a felvételben. Aki győz, örökségül nyer mindent. Bízom abban, hogy lesznek, akik győzni fognak, hogy mennyien, városonként mennyien lesznek, fogalmunk sincs. Az teljesen biztos, hogy Lót meg Ábrahám nem hitte volna, hogy Szodomában és Gomorában, nagy város államban csupán három menthető lélek volt. Ők sem voltak teljesen tiszták, csupán három menthető lélek volt. Mi azt gondoljuk, hogy Gyergyóban a székelyek olyan szépen mosolyognak, és olyan kedvesen és bajosan mosolyognak egymásra, és olyan szépen ölelkeznek egymással, hogy kizár dolog, hogy itt ne lenne menthető lélek. Azonban az Úristen azt mondja, hogy a szívek vizsgálója ő. Ő látja, hogy hány menthető lélek van Gyergyószent Miklósban, a gyergyói Szodomában és Gomorában. Az biztos, hogy az Úristen nekem megmutatta volt annak idején, és sőt, Júlia által is, az ő ajkai által is kimondta azt, hogy hát ő magáról mondta azt, hogy a lelke már nem menthető, tehát már nincs amit megmenteni. És tudjuk jól, hogy ő is nagyon kedves, nagyon segítőkész, aranyos személy, az én húgom, az én húgaim, de mégis Isten azt mutatta, hogy lelkileg ebbe az állapotba kerültek, Tehát bele sem merek gondolni, hogy Gyergyószent Miklóson, Csíkszeredában, itt Székelyföldön, Magyarországon, hány menthető lélek maradt még, és hány olyan lélek van, aki azt hiszi, hogy Istenhez tartozik, azt hiszi, hogy minden rendben az életében, és közben a lelke már teljesen el van torzulva, teljesen össze van égve a matériával, össze van égve, össze van olvadva a testtel. Ezzel nem is morfondírozok tovább, drága emberek, mert tényleg megszomorodok túlságosan, és nem fogom tudni befejezni ezt a felvételt. Tehát teljes meggyőződésem, Isten másképp látja dolgokat, és nagyon félő, hogy a Gyergyói Szodomában, a Csíki Szodomában, a Szentgyörgyi Szodomában is nagyon kevés menthető lélek van. Sokkal kevesebb, mint gondoltuk volna. Sokkal kevesebb, mint gondolnánk. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem, gyermekem lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, a paráznáknak, és bűbájosoknak, a varázslóknak, az ezoterikusoknak, a New Age-eseknek, a bálványimádóknak, a szűzanyagkultusz követőinek, és minden hazugoknak, azoknak része, a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Drága embertársak, ezek kemény szavak, és úgy érzem, hogy ezt is fontos kijelenteni, mert főképp a mai kereszténységben már nincs ítélet hirdetve. Azt mondják, hogy ha valaki felolvassa Jézus szavait, hogy ő ítélkező. Engemet is Gyergyószent Miklóson, itt Székelyföldön ítélkezőnek gondolnak, talán még a családom is, talán még a barátaim is úgy gondolják, hogy ítélkező vagyok, nem emberek. Amikor valaki lélek által felolvassa Istennek a figyelmeztetését, ami ítélet, az nem ítélkezés. Én nem jó kedvemből mondom azt, amit mondok, hanem féltőn mondom, szomorúan mondom, fáj a lelkem, hogy ezt kell mondjam. És a mai kereszténységben elmaradt az ítélet hirdetése. A hatalmas kegyelemnek a hirdetése van, és az emberek Isten és Jézus nevében vannak benne tartva a biorobot üzemmódban, a zombi üzemmódban. Ez a fertelmesség Székelyföldön, a székely kereszténységben, a magyarországi kereszténységben. Tehát vissza a tulajdonságokra, az emberi tulajdonságokra, amelyeknek égniük kell. Az Úristen azt mutatta éjszaka, hogy a rossz tulajdonságok, amik vannak az emberben, az összes égni fog. Az összes égni fog. Most tegyük fel, hogy én mindenben jeles vagyok, mindenben tökéletes vagyok Isten szemében, kivéve egy tulajdonságot van bennem, egy kis gyávaság. A bennem lévő gyávaságnak emberek égnie kell. A bennem lévő gyávaságnak égnie kell. Ez azt jelenti, hogyha én a gyávaságomat megőrzöm magamnak, tehát nem vallom meg embertársaim előtt, hogy gyáva vagyok, az élő Istennek, hogy gyáva vagyok, és ezért nem teszek bizonyságot, és megvallom, drága emberek, hogy igen, ott van a gyávaság, érzem a csontjaimban, a testemben a gyávaságot. Néha kapok elhívást Istentől, és érzem a gyávaságot, és majd, hogy nem, megtagadom, hogy engedelmeskedjek az ő szavának. Holott Isten nem azt várja tőlem, hogy legyek gyáva, mert magamtól sem lehetek gyáva, hanem csak valljam meg az embereknek, valljam meg neki, hogy gyáva vagyok. Ez a test egy gyáva féreg, emberek. Ez a test egy gyáva féreg. És hogyha ezt őszintén megvallom, töredelmesen megvallom, akkor Isten elveszi tőlem a gyávaságot, és kapok helyette bátorságot, hogy alkalmas és alkalmatlan időben hirdessem az élet szavát, az ő beszédét, Istennek a beszédét, a Krisztus szavát, az ő nevét hirdessem. Tehát tegyük fel, hogy marad bennem gyávaság, a gyávaságnak az ítélet napján, drága emberek, égnie kell. Hogyha gyávaság van bennem, csak egy bűnöm van, és az összes többiben jeles vagyok, akkor nekem még mindig égnem kell. Érthető? Tehát az Isten gyermekében nem maradhat semmi rossz tulajdonság. Akiben a Krisztus lelke van, abban nem lehet sem gyávaság, sem gúny, sem, tegyük fel, cinizmus, semmi. Semmi gonoszság nem maradhat, sem paráznaság, semmi. Sem fertelmesség, sem gyalázás. Ami történik ugye most, a napokban történt, hogy némelyek neki fogtak gyalázni Isten gyermekeit. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Ítélet közel van. az ítélet közel van, ha neked nincsen más dolgod, mint gyalázni Isten gyermekeit, akkor ítélet alatt vagy, tudjál róla. Akkor is, hogyha Jézus nevében beszélsz, még akkor is. Tehát ezek az állatok, ezek a rossz, ugye most gyáva, mint a nyúl, ugye ezért mondtam azt, hogy például a nyúl is tisztátalan állat, tulajdonság, egy tulajdonság halmaz. Amikor azt mondja Mózes, hogy ne fogyasszál, ne egyél nyúlat, ennek a jelentése Krisztusban az, hogy ne legyél gyáva például. Meg nyilván az összes többi tulajdonság, amit a nyúl, rossz tulajdonság, amit a nyúl elkövet. Tehát ezek ugye mind olyan emberi, rossz tulajdonságok, állatok, amelyek nem mehetnek be az Isten országába, amelyeknek égniük kell. És tudjuk jól, hogy Jézus magára vette a világ bűneit, és ennek a jelentése ugye az is, hogy ő benne számunkra van bocsánat, van bűnbocsánat. Én amit mondok, nem azért mondom, hogy valakit károsztassak, hanem azért, hogy aki hallja az én szavaimat, merjen szembesülni azzal, hogy ő gyáva, azzal, hogy ő túlságosan megszerette az európai kényelmet, túlságosan testi, túlságosan földhöz ragadt, túlságosan imádja a földi dolgokat, túlságosan a földiekre, a testiekre néz. Tehát én azért mondom, amit mondok, hogy aki hallgatja az én beszédemet, merjen szembesülni, és merjen letérdelni a Krisztus elé, hogy meglássa bűneit, és kapjon bűnbocsánatot, és szabaduljon meg a bűneitől, és kapjon helyette szent lelket, ami által bizonságot tud tenni addig, amíg itt a földön van, örömmel és jókedvel, mint gyermek, mint Istennek a gyermeke. Ezért beszélek, emberek, és nem azért, hogy károsztassam a székelyeket, a gyergyújakat, a csíkiakat. Tehát Jézus Krisztus, ő magára vette a mi bűneinket. Tehát ő égett, ő kínok között égett, úgymond. Tehát ő a bűneinket levitte a Seolba, levitte a pokolba, így is lehetne mondani. Tehát ő azt mondja, hogy vessük őre a mi bűneinket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hárítunk, hanem azt jelenti, hogy beismerjük, belátjuk a bűneinket, és odaadjuk, kérjük tőle, könyörgünk, hogy vegye el a mi bűneinket, és annak helyét töltse be az ő jelenlétével, a Krisztusnak a tulajdonságaival. És így mi nem kell égnünk, tehát hogy amikor a tűz megtörténik, most akár egyéni szinten, mert ez meg fog történni, mert ezt sokan érezték már, többek között a húgaim is, a húgom is elmondta, hogy tűzben volt, tűzben égett, tehát ő betekintést nyert valamilyen mértékben a pokol tüzébe, és nem csak ő, hanem én is, és sokan mások. Mert a tűz az mindenképpen meg fog történni, emberek. A tűz mindenképpen meg fog történni. És elmondtam már többször is, hogy tűz csak egy van. Az igazság tüze, a Szent Lélek tüze, az Isten tüze, a Krisztus tüze, a pokol tüze is a Krisztus tüze. Csak annyiban különbözik a pokol tüze az igazság tüzétől, hogy maga a Krisztus tüze, tehát maga a Krisztusnak a beszéde, az Istennek a jelenléte, az a pokol tüze a bűnösök számára. Tehát hogyha a gyávaság maradt az én lelkemben, vagy undokság, vagy gonoszság, vagy fennhéjázás, vagy büszkeség maradt az én lelkemben, bármilyen gonosz emberi tulajdonság maradt az én lelkemben, akkor az igazság tüze, ami a Jézus Krisztusnak a beszéde, az engemet megéget. Számomra az a pokol tüze lesz. Amikor a test meghal, akkor mindenki szembe találja magát a mindenható Istennel, a Krisztussal, aki ítélni fog élőket és holtakat. És ő maga a pokol tüze, emberek. Tehát tudom, hogy hülyén hangzik, furán hangzik, mert így ez nincsen leírva, de mégis le van írva, mert azt mondja, hogy Isten emésztő tűz. A Zsoltáros leírja ezt így, az Isten emésztő tűz. És lehet, hogy vannak még más helyek is, ahol hivatkozik arra, hogy Isten maga az emésztő tűz. Tehát ő maga a pokol tüze a bűnösök számára, a tisztátalanok számára, emberek. Mert Istennek a tüze megégeti a tisztátalanokat. Megégeti a tisztátalanokat, és a gyermekeket viszont felemeli, őket felviszi a mennyek országába, az igazság tüze. És ezt láthattam éjszaka álomban, hogy ítélet következik, ítélet alatt vagyunk egészen pontosan, és hogyha nem is tömegesen, hogyha nem is fog egyszerre most elpusztulni egy teljes város, noha ilyen már történt Törökországban, Szodomában és máshol is, ilyen ma is történhet, viszont tudjuk jól, hogy az ítélet az bekövetkezik egyénenként, egyenként. Tudjuk azt is, hogy az ítélet, amiről én beszéltem a katolikus templomban, az már bekövetkezett. Persze azt várták volna az emberek, a templom összeomlik, noha még az is megtörténhet. Ha Istennek úgy kedves, hogy összeomlik a templomot, akkor ontsa össze, csak az emberek meneküljenek meg, a lelkek meneküljenek meg, ezt kívánom teljes szívemből. Tehát az ítélet, amiről beszéltem, hogy Jézus Krisztus visszajött, de nem mint betlehemi kis Jézuska, hanem mint ítélet, az történik, drága emberek. Tudjátok jól, hogy az én családomban ez történik, Isten házanépén kezdődik az ítélet. Ez meg van írva. De hogyha ott elkezdődik, ha rajtunk elkezdődött, és már pedig rajtunk elkezdődött az ítélet, drága embertársak, az azt jelenti, hogy az folytatódni fog a világiakon is, mert a világiak is hallották az élő Isten életre hívó szavát, a Krisztus beszédét. Tehát aki ezt nem teszi meg, hogy a benne lévő bűnöket nem vizsgáltatja meg, nem kér Istentől látást, hogy meglássa, hogy milyen bűnei vannak. Aki ezt nem teszi meg, abban benne marad a bűn, az ő lelkében benne marad a bűn. Ezért, ha netán ugye véget ér a testnek az élete, akkor az igazság tüze, ami Istennek a jelenléte, az a pokol tüze lesz számára. Emberek, kérlek, könyörögve kérlek, ne játszmázzatok. Ne játszmázzatok, mert amiről beszélek, ezt nem én találom ki, ez le van írva a Bibliában. Ezt az élő Isten kijelentette a proféták által, ma is kijelenti az ő gyermekei által, Jézus Krisztus által, a Krisztus teste által. És akik ugye, akiknek volt ilyen élményük, halálközeli élményük, többen ateisták is beszámoltak arról, hogy a pokol valóság. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Még egyszer hangsúlyozom, az Úr Isten felkínálja számunkra azt, hogy különválasszon minket, a bennünk lévő gyermeket, a lelket, a mentető lelket különválassza a rátapadó bűntől. Viszont aki ezt nem vállalja, aki nem vállalja azt, amiről tegnap este beszéltem, aki nem vállalja a bizonságtételeket, aki nem vállalja a próbatételeket, aki nem vállalja, hogy szolgálja az ő embertársait, felszolgálja az életbeszélét az embertársainak, azokkal ez nem tud megtörténni. A némely barátaim is azt hitték, hogy a bizonságtétel csak az én dolgom, hogy csupán a kiáltószónak a dolga az, hogy bizonságot tegyenek Istenről, az ő szaváról, és ezért ők nem tesznek bizonságot, de bizonságtétel nélkül, emberek, nincsen próbatétel. Próbatétel nélkül nincsen megszabadulás, szembesülés a bűnökkel. A próbatételre szükség van ahhoz, hogy az ember meglássa, mi van az ő szívében, mi van az ő lelkében, hogy megszabaduljon a mocsoktól, a lelkére tapadó kosztól, gonoszságtól. De aki ezt nem vállalja, nincs, hogy megtisztuljon. Azt adja az Atya Isten lelke, hogy a kedves barátom, amit küldött nekem ma reggel, azt felolvassam tanulságul és bizonságul arra, hogy hogyan dolgozik a mindenható Isten, hogyan menti ki a menthető lelkeket ebből a világból, hogyan szabadítja meg, hogyan tisztítja meg őket. Az apostolok cselekedeteinek a harmadik részét fogom felolvasni teljes egészében, és amit ad az Isten, azt még hozzáfűzném. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba, az imádkozásnak órájára, 9-re, és hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Persze ez a sánta mindenek, ugye Krisztusban mindenek van lelki értelme. Az anyja méhétől fogva sánta, hát az igazság az, hogy én is, majd hogy nem anyám méhétől fogva sánta vagyok. Tehát nem tudtam járni az élet útján, mert testbe születtem meg, testi emberektől születtem, testi szokásokban nőttem bele. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy fontos újonnan születni, mert különben mindannyian testiek vagyunk, tehát sánták, nem tudunk menni, nem tudunk haladni a lélek útján. És amikor látta Péter és János, a templomba akarnak bemenni. Kére ő tőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemét reál vetette Jánossal egyben, mondta, nézd mireánk, az annak okáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái, és felszökvén megálla és jár vala, és beméne ővelük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár, és dicséri az Istent. És megismerik őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában, és megtelének csodálkozással, és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Mikor pedig ragaszkodik Péterhez és Jánoshoz, az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájuk a tornácba, mely Salamonénak neveztetik. Itt egy picit megállnék, és beszélnék arról, hogy mi is történt evel a sántával. És mi történik napjainkban? Némelyek, akik hallották a mi beszédünket, szintén sánták voltak. Lelki értelemben mindenképp sánták voltak. Némelyek, akik hallgatták a kiáltó szót, sánták voltak. Nem tudtak a lélek útján haladni. Szinte le voltak bénulva. És amikor hallották a mi beszédünket, és ők is imádkoztak a mindenható Istenhez, őket meggyógyította a mindenható Isten. De némelyek rájöttek arra, hogyha ha ők meggyógyulnak, és már nem sánták, akkor nem fognak tudni kódolni. Sokan vannak itt Székelyföldön is, akik meggyógyultak, de megbánták, hogy meggyógyultak. Isten meggyógyította az ő lelküket, mert így nem lehet kódolni. Hogyha valaki egészséges, ő már nem kódulhat. Ő már nem tud dolgozni a mammonért, a földiekért, a testiekért, a mulandókért, a rothadókért. Ez a sánta jelentése, emberek. Ez a sánta jelentése. Némelyek nem akarnak lelkileg meggyógyulni, hogy bizonságot tegyenek az élő Istenről, és dicsérjék a mindenható Istent. Inkább visszamennek a robotba, vissza a sánta és a béna üzemmódba, vissza a világiakba, és megmagyarázzák saját maguknak, mert Istent nem tudják átverni. Megmagyarázzák maguknak, hogy nagyon fontos, amit ők csinálnak, mert annélkül nem lehet megélni. És teljesen szembeköpik a Krisztust, aki azt mondja, hogy először keresétek a mennyek országát, és annak igazságát, és minden más, amire szükségetek van, Isten megadja nektek. Tehát nem kell féljetek a megélhetés miatt sem, mert amire igazán szükségetek van, Isten megadja nektek, de mi inkább visszamenjünk sántába és bénába, és elfelejtjük azt, hogy hallottuk az élő Isten szavát, hogy a lelkünk feltámadt, elfelejtjük azt, csak hogy visszamessünk a sátánhoz kódolni, pénzt kódolni tőle. Mikor pedig ezt látta Péter, mondta a népnek, Izrael férfiai, Székelyföld férfiai és asszonyai, Magyarország férfiai és asszonyai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mirjánk, mintha tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal miveltük volna azt, hogy az járjon. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, Jézus Krisztus testének a feltámasztója, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő fiát Jézust, kit ti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok, és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek. Az életnek fedelmét pedig megölétek, kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonságai. És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek, és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejdelmeitek is. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta minden ő profitájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdetetett, kit az égnek kell magába fogadnia, mind az időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent profitájának szája által, elejétől fogva, mert Mózes ezt mondotta az atyáknak, prófétát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, a ti barátaitok közül, a ti családtagjaitok közül, a ti szomszédaitok közül profitát támaszt a mindenható Isten, mint engem. Azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánt néktek. Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a profitára, ki fog írtatni a nép közül. De a profiták is mindnyájan, Sámueltől, és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendültek. Ti vagytok a profitáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak, és a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan. Az Isten az ő fiát Jézust, elsősorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyik őtöket, megtérítvén bűneitekből. Tehát erről beszéltem, hogy a mindenható Isten felkínálta a kiengesztelés lehetőségét, hogy a rajtunk lévő tisztátalanságot, a rajtunk lévő, a lelkünkben lévő tisztátalan állatokat elvegye tőlünk, megszabadítson minket azoktól. Mert igen, Isten tudja, hogy mi tudatlanságból vétkeztünk, de miután hallottuk a Krisztus evangéliumát, emberek, már szándékosan mentünk szembe az élő Isten szavával. Azt mondja az írás is, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi, és el is nézte, és többször elnézte, de az, hogy mi hallottuk a megigazolás evangéliumát, örömhírét és lehetőségét, és szándékosan visszamentünk a világba, visszamentünk koldulni, visszamentünk a mammonhoz, a sátánhoz koldulni. Ezt hogyan nézze el a mindenható Isten, emberek? Hogyan nézze el ezt a fertelmességet, amikor ő nekünk megmutatta, hogy van mennyegországa, van dicsőség, van teljes szabadság, van lélek szabadság, és mi mégis visszamegyünk a rabságba, visszakoldulni, visszasántikálunk a világba. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta minden ő profitának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be, bánjátok meg azért, és térjetek meg, bánjátok meg a bűneiteket, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Drága emberek, ítélet következik. Ítélet alatt van a magyar nemzet. A ma fertelmesség miatt is, ami történt a augusztus 20-án, ugye, de hogy általában, hogy a kereszténység is, a bizonságtevők megtagadták a bizonságtételt, és visszafolytak a világba, visszasimultak a világba. Ezért ítélet alatt van a magyar nemzet, emberek. Amit mondtam, azt nem károsztatással mondtam, féltéssel mondtam, mert borzalmas volt látni abban az éjszakai álomban, hogy a kaszárny udvaráról kimennek azok a fiatalok fegyver nélkül. És tudtam, hogy azok többet soha nem fognak visszamenni, sem a kaszárny udvarára, sem pedig a családtagjaikhoz, mert eltöröltetnek a föld felszínéről. És emberek, ez az ítélet, ez az élő Isten ítélete, mert ő nem akar lélektelen székelyeket és magyarokat tenyészteni a földön. Ő azt kívánja, hogy támadjunk fel a lélekben, támadjunk fel lelkünkben, a Krisztus beszéd által, a bűnök bocsánat által, váljunk gyermekekké, váljunk bizonságtevőkké, hogy minél több ember, minél több magyar, minél több székely megmeneküljön. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!